Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülődve megjelent a Teológiai Bizottságnak a dokumentuma Minden forráson belőled fakad címmel, és ezt kezdtük el olvasni, tanulmányozni. Az Eucharisztia liturgiájáról, az ötödik részben, pontban végigveszi a Szent Misének azt a felépítését, és az Eucharisztia liturgiájáról is kezdtünk már beszélni, olvastuk a dokumentumban, hogy az Istennek a népét végzett tetteire való megemlékezést, és ezen megünneplését értjük az anamnézisen. Az epiklézis a Szentlélek lehívását jelenti, akinek révén létrejön a szentség. Ez elsősorban a megszólító imádságban megy végbe. A Szentmise sajátos gyümölcse a keresztény közösség épülése, a Jézussal való életközösség, a hitbeli testvérek sorsközösségében való részesedés. Az eucharisztikus imákról, az első négy eucharisztikus imáról Pákozzi István atya írt egy összefoglaló munkát, amelyben elemzi, ismerteti az egyes kánonoknak a történetét. Az elmúlt héten az egyes kánonnal, a római kánonnal foglalkoztunk, amely a leghosszabb, amelyet évszázadokon keresztül egyedüliként használt a Szentmisében a római katolikus egyház. A II. Vatikán zsinat liturgikus reformja tette lehetővé, hogy ezen mellé újabb kánonokat készítsen az egyház. Nyilván nem arról van szó, hogy valamelyik pap gondol egyet és összeállít egy kánont, hanem ezek az egyház által összeállított és jóváhagyott kánonok. A kánon a Szentmisének a legfontosabb része, a mértékadó része, és ebben nem lehet más szövegeket használni, mint azt, amit az egyház előír, amit az egyház megenged. A második kánonra tekintünk rá egy kicsit most a mostani alkalommal. Ez a legrövidebb és talán a legnépszerűbb kánon is. Sokszor mondják is a tradicionalista körökben, hogy azért, mert egyszerűsíteni akarunk, vagy rövidíteni akarunk, de egyáltalán nem erről van szó. Ez a kánon is nagyon szép dolgokat tesz láthatóvá számunkra. A második vatikáni zsinat liturgikus reformját követően hamar népszerűvé vált ez a második kánon, ma a leggyakrabban használt kánon. Ez a protestáns közösségek által is elismert és kedvelt szövegváltozat azokból az időkből való, amikor egy újonnan felszentelt püspöknek modellt kellett adni a harmadik század első felében, hogy hogyan végezze az eucharisztiának az ünneplését. Az eucharisztikus ima nagy része római Hippolytus anaforájából való, amit a tradíció apostolika őrzött meg a számunkra. 215 körül eredetileg görögül íródott szöveg a vértanú korát idézi, de a liturgikus részei nyilvánvalóan korábbi eredetű szövegeket is tartalmaznak. Sokan felfigyeltek arra, hogy a Hippolytus féle szövegben ott van ma minden prefációt megelőző dialógus, az Úr legyen veletek, emeljük fel szívünket, adjunk hálát az Úrnak. Rút könyvéből, a korintusi második levélből való ősi egyházi közöntésforma mellett feltűnő a szív felemelésének és összezetettségre való intelem. Úgy látszik, ez szükséges volt már az ősegyházban is. Adjunk hálát, kötődik az egész kánon dicsőítő hálaadó jellegéhez. Valóban szent vagy Istenünk, a szent vagy után rögtön egy átkötő mondatot követően, ami emlékeztet a zsinat liturgikus konstitúciában annyira hangsúlyozott mondatra, a liturgia csúcs és forrás. Ez a legrövidebb kánon a híd, amely átvezet a prefációból az átváltozatásig, érthetően a legrövidebb. Nem hasonlat az első misekánon bevezető imáihoz, mégis találó, lényegre törő. Ezután rögtön megkezdődik a konszekráció, az epiklézis, ami minden kánonban igen lényeges mozzanat. Kérünk tehát, szenteld meg ezt az adományt. Maga az epiklézis, a Szentlélek segítségül hívása egy kánonban két részből áll, először az adományokra hívjuk, majd pedig az átváltoztatás után azokra, akik Krisztus testében és vérében részesülnek. A második kánonban is, mint mindegyikben, a narráció, a szerzés elbeszélése, a rendelési szavak azonosak. Megtévesztő is lenne, megzavarna a misézi pap gyakorlatát, hogyha ez a négy kánonban négy különféle szöveg lenne. Az eucharisztikus ima szívét az első kánon kapcsán már egy kicsit erről beszéltünk. A konszekrációt követő akklamáció bekapcsolja a hívő népet, ez a imehitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk. Szerencsés a zsinat utáni reform döntése, hogy ezt a dogmatikailag precíz, tömör, rövid hitvallást helyezi az átváltoztatást követő pillanatokra. Régebben itt egy oltári szentségről szóló ének volt. Ez az akklamációt, akár éneklik, akár csak mondják, tökéletesen illeszkedik a konszekrációhoz. Halál, feltámadás, második eljövetel, ezek az élő krisztológia nagy tényei, amelyek meghatározzák hitünket és reményünket. A megemlékezés Krisztus megváltásának két leglényegesebb mozzanatára utal, a halálra és a feltámadásra. Azután már is az egyházra terelődik a figyelem, azokra, akik az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét kapják, és hálásan köszönik, hogy Isten színe előtt állhatnak, és őt szolgálhatják. A felajánlás, de ez a felajánlás nem egyenlő a Szentmise előkészítő felajánlásával, ami az igeliturgia után következik. Ezt követi az epiklézis második része, az áldozási epiklézis, majd a közbenjáró imádságok. Ez sem hosszadalmas, név szerint csak a pápát, a püspököt említi, valamint az egész papságot. Imádkozunk aztán a megholtakért, a halottakért végzett misében külön könyörgéssel, név szerint is megemlítve az elhunytat. Majd pedig a szentek közbenjárását kérjük, Szűz Máriáét, Szent Józsefét, az apostolokat és minden szentet említve. Visszaélésnek számít, ha ide más szenteket is beilleszt a miséző pap. Erre a harmadik kánonban van lehetőség, persze ott sem kell a fél minden szentek litániáját felsorolni. Rövid kánon záró szavai Isten dicsőíti magasztalásával fejeződnek be, ami a záró doxológiához vezet bennünket. A híveknek erre és az egész eucharisztikus imára adott válasza a mise talán leghangosabb ámenje. Igaz, hogy sajnos a hívő népenek nincs mindig tudatában. Ez a válasz sokszor elsikkad. Tehát amikor az ő általa, ő vele, ő benne kezdetű rész, amikor a pap fölemeli a szentvért és az ostját ennek a befejezésére, fontos lenne, ha mindannyian harsányan ammennel válaszolnánk. Többen idézik Szent Jeromost, aki szerint az ő idejében a római bazilikákban úgy hangzott ez az ammen, mint egy mennydörgés. Valóban ez a kánon az apostolok idejét, a vértanúk korát, az ősegyház kezdeti, lényegre törő határozott, világos és tömör hitvallását idézi, amelyben oly szépen egyesül a krisztológia, a szoterológia, a pneumatológia és a lelkipásztori bölcsesség. Ez a kánon a szent minimum, aminek el kell hangzania ahhoz, hogy Krisztus teste és vére, maga a föltámadt Krisztus megjelenjen oltárainkon. De azt is tudjuk, hogy nem a minimumból élünk, ha csak lehet használjuk az egyház gazdagabb, hosszabb, ünnepélyesebb formáit. Ezt a kánont mindig lehet alkalmazni, de leginkább rövidebb szentmisékre, hétköznapokra való. Tehát érdemes egy kicsit egy-egy kánon szövegnek a mélyére hatolni, és egy kicsit végig gondolni, hogy mindez mit is jelent a számunkra. Most egy kis zene következik.
Imádság lelked, áradj szét,
ortodoxik énekeltek a szétáradó lélekről, amely a Szent Misében újra és újra megjelenik és szétárad, és a Szentlélek kegyelme változtatja át a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. És nézzük meg a harmadik eucharisztikus imának a történetét, a felépítését. A bizonyos kánonoknak a szerzői az ismeretlenség homályába burkolóznak, mint sok bibliai könyv írója. De jelentőségteljes az is, hogy a zsinati forrongás éveiben egy bencés teológus volt a 20. századi teológiai gondolkodásnak és a liturgiának egyik legjelentősebb alakja. A zsinatot előkészítő munkálatokban is a megújulást szolgálta, túllépve a kézi vezélésű egyszerű racionista visszatérést a forráshoz, az egyházatyákhoz és Szent Tamás hiteles értelmezéséhez. Összetudta kötni a hagyományt a megújulással, az antikum et novum egységét képviselte. Sacrosanctum Concilium szöveg kidolgozása és a liturgus reform elfogadtatása szorosan hozzá kötődik. A dokumentum bevezetője és első fejezete, valamint az eucharisztikus imák meghatározása, a harmadik kánon megalkotása, Cipriano Vagini műve. A tudós szerzetes részt vett a zsinat előkészítő munkájában, bár a zsinati okmány elkészült, továbbra is dolgozott az új misszálé létrejöttén. A Pálkozdi atya összegyűjti ennek a kánonnak a történetét a 60-as évek második felében, készül, egy bizottság több ülésen tekinti át a szöveget, és alkotja meg végül is ezt a szép harmadik kánont. A harmadik mise kánon emelkedettségével és ünnepélyességével fejezik fő vezérelvét, az egyház áldozatát. Valóban szent vagy, és méltán dicsőít téged az egész teremtett világ. Egyfajta univerzalizmussal indul a kánonnak a szent vagyot és az alapítást átkötő szövegrésze. Isten népe együtt maga köré, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be. És már is ezt követi a konszekrációs epiklézis, a lélek hívás az adományokra. A pap ekkor terjeszti kezét a kenyér és a bor fölé, és rajzol keresztet az adományokra. Az alapítás átváltozása szavai azonosak a többi kánonban lévőkkel. A megemlékezés Krisztus megváltó művéről tartalmazza a második eljövetel várását is. Az áldozati felajánlás abban csúcsosodik ki, hogy Isten kiengesztelődését kérjük, és az egy test és egy lélek akarunk lenni Krisztusban. A Szentlélekkel eltelve kifejezés az átváltoztatás utáni epiklézis szavai, amelyek szép egységet hoznak létre az ezt megelőző lélekhívó imádsággal együtt. A közbenjáró imádság úgy lett megszerkesztve, hogy Mária, József és az apostolok és a vértanúk után megemlíthető a napi szent vagy a védőszent, a templom, az egyházközség védőszentje, természetesen nem a fél minden szintenek litániáját felsorolva. Végül minden szent közbenjárását kérjük. Ezt követi a világ békéért és üdvösségért szóló fohász, majd a zarándok egyházért, külön említve a pápa, a megyés püspök neveit. Talán, ha az atya merészebb lett volna, ide fűzhette volna a szerzetesek megemlítését is, sajnos Isten népe körében róluk egyetlen kánonban sincsen szó. Ennek az eucharisztikus imának egyháziasságát bizonyítja a házad népe és a világon szétszorodott valamennyi gyermeked említése. Találékony a holtakról való megemlékezés is, hiszen egy általános, rövidebb forma mellett a megholtakért végzett miségben egy hosszabb változat is született, azzal a kéréssel, hogy Krisztus feltámadásában részesüljenek, és a végső dicsőségbe valamennyiünket, a gyászolókat is bekapcsolja. Amikor letörölsz a szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. A záró dicsőítéshez, a doxológiához egy finoman megfogalmazott, átkötő mondatrészt vezet, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot, és következik az ő általa, ő vele, ő benne imádság. Ezzel a dicsőítéssel zárul le és az amennyivel, a válaszul adott amennyivel zárul le ez a kánon, és ér véget ez az eucharisztikus imádság, már ez a legvégső része, a legszélső része, a legvégső része az a záró dicsőítés megfogalmazza az ott átkötő mondatrész vezet Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot, és itt következik az ő általa, ővele doxológia. Eredetileg vasárnapokra, ünnepnapokra szánták ezt a kánont, mivel az második eucharisztikus ima szavainál bővebben fejtik a megváltás és az egyházi közösség hitét. Emelkedett, ünnepélyes, mégis közérthető. Mivel alig hosszabb, mint a második kánon, gyakori végzése különösen akkor ajánlott, ha a napi szent nevét is meg akarjuk említeni, vagy temetés és gyászmisszéken a hosszabb, szép halotti megemlékezés miatt. Most ismét egy kis zene következhet.
Magasztaljátok, velem az Uram, dicséretét zengje folyton hajban. Magasztaljátok, velem az Uram, dicséretét zengje folyton hajban. Énekeljetek, új éneket szóljon háladal az Istennek. Az ő jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Uram, dicséretét zengje folyton hajban. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton hajban. Zengjetek bengő víg húrokon, daloljanak a kórusok. Dicsőség! Az Úr az ő népét, győzteseknek adja életét. Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton hajban.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mayer Rádióban, és ha valaki szeretne hozzászólni a témához, akkor van erre lehetőség a 374-0904-es telefonszámon is, az telefonszámon lehet bátran hívni az adásunkat, és akkor be lehet kapcsolódni, beszélgethetünk a Szent Mise szép szövegeiről, beszélgethetünk arról, hogy hogyan tud a Szent Misébe kiki bekapcsolódni, hogyan tud ebben újra és újra megerősödni. A negyedik kánon, talán amit legritkábban használunk, kiemelkedik a többi közül. Nem csak hosszúsága, de költő ilyen szárnyaló stílusa, hangvétele és ünnepélyessége miatt is. Bátorkodunk azt állítani, írja Pákhoz István atya, hogy ez a legszebb misekánon. Második vatikáni zsinat szándéka az volt, hogy a hívek tudatosan és tevékenyen vegyenek részt a szent cselekményekben, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, és adjanak hálát az Istennek. A liturgikus konstitúció még nem tudott az új misekánonok bevezetéséről, ám a zsinat után kiadott 6. pápa féle új latin missale romanum már tartalmazza ezeket. A római kánonon kívül a 2. számot és a 3. számot Cipriano Vagiani Bencés tanulmányai alapján szerkesztettek ezt a 3. kánont, és van egy 4. számú, ami között a legünnepélyesebb. A róla szóló leírások kiemelik a kánon üdvtörténeti gazdagságát, hiszen végig tekint az üdvtörténeten. Felfedezhetők benne keleti teológia és liturgia elemei is. Van egy telefonálunk a vonalban. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Ákos atya! Lajos vagyok Nyíregyházáról. Pontosan most tetszett mondani, említeni a keleti liturgiát. Azt szeretném megkérdezni, hogy a görögkatolikus, illetve a pravoszláv egyházakban a misekánon, vagyis az eukarisztikus imádságot továbbra is a pap magába végzi, csak az alapítás szavai hangoznak el hangosan. Én úgy tudom, hogy ez a régi római szentmisében is így volt. Erre szeretnék rákérdezni, hogy jól tudom-e?
Igen, a tridenti misében a pap az átváltozás szavait csöndben végzi, még ma is, amikor ilyen misét végez valaki. A hatodik pálféle misekönyv rendeli el azt, hogy ezt hangosan kell mondani, pont azért, hogy minél jobban be tudjanak kapcsolódni a hívek a szent misébe, hogy ne csak ott a pap elől mormog valamit, most bocsánat az éles kifejezésért, tudom, hogy szent dolgot végez a pap, de azzal, hogy hangosan mondjuk ki a szavakat, ezzel a hívek be tudnak kapcsolódni, mert átélik azt, ami elhangzik, átélik az utolsó vacsorának a szavait, és ezért egy előrelépésnek gondolom én azt, hogy hangosan mondja a kánont a pap. A görög liturgiát pontosan nem ismerem, de ott bizonyos részek, ott van, jobban van az, hogy amíg a hívek valamit énekelnek, addig a pap végzi a liturgiát, tehát ott egy kicsit más a felépítése a szent misének.
A misekánon, a görög egyházban, ugye szent titok, vagy titkos vacsora elbeszélésének is nevezik, ott a szent után elkezdődik a szent énekek éneklése, és amikor elérkezik az alapítás szava, ugye a kenyér és a bor fölött, csak az hangzik el hangosan, az ima eleje és a többi része az pedig a pap magába végzi, és igen, közben a bizánci hagyományú szent liturgiákon szent énekek hangzanak el egészen a kánon végéig. Én ezt szerettem volna tudni, mert úgy hallottam, hogy a trentói szentmisében is így volt
hogy csönd
régen.
Volt, igen, így volt, hogy csöndben végezte a pap misét. Igen, köszönjük szépen, ez én valóban fontos,
mindörökkel
ment. Tehát valóban ez így volt régen, és ebben változtatott a vatikáni zsinat utáni liturgius reform, hogy a kánon, az átváltozás szavai azok hangosan hangoznak el. Tehát visszatérünk a negyedik misekánonhoz. Az imának a mintái a nyugati, szír és bizánci típusú anaforák voltak. Ennek megfelelően, és ellentétben az egész római hagyománnyal, az üdvösség történet leírását nem a prefációban, hanem a szent vagy utáni részben tartalmazza. A leírás az Ószövetség történetével kezdődik, nyelve tele van bibliai fordulatokkal, így meghitt ismerettséget feltételez a szentírás nyelvével. Részben ökumenikus igények is döntően szerepeltek az összeállításban, Alintja Jungmann, a zsinat egyik liturgikus teológusa. A negyedik kánon leghosszabb, joggal nevezhető üdvtörténeti kánonnak, mert az üdvösség történetét szemléletesen fölvázolja. Elsőként történik meg a római liturgiában, hogy nem csupán az utolsó vacsorát mondja el, hanem Istennek minden szerető gondoskodását az emberek fiaiért. Ezért minden létező lénynek, a világegyetemnek teremtésével kezdődik a prefáció, köztük megemlítjük az angyalok számlálhatatlan sokaságát. Utána dicsőítjük Istent, és saját hasonlatosságára a teremtett embert is teremtett, neki küldte el a prófétáit, az idők teljességében pedig az üdvözítőt. Ő a szegényeknek hirdette az örömhírt, és földi élete után halálra adta önmagát, és föltámadta halottaiból. Azután elküldte az atyától a szent lelket. Ezt a lelket kérjük, hogy ajándékainkat megszentelje. Az átváltoztatás után megemlékezés van Krisztus haláláról és föltámadásáról, és újbóli eljöveteléről. Az élőkről és a halottakról emlékezik meg még a kánon, és a doxológiával záródik. A prefáció amely nem választható el a kánon szövegétől, időtlen, örökkévaló, életforrását jelentő Istenről szól, aki azonban annak ellenére, hogy megközelíthetetlen fényben rejtezik, mégis teremt, és alkotásait áldásával akarja boldoggá tenni. Ezért állnak körülött az angyali seregek, és szüntelen dicsőítik őt, amihez társul a mi énekünk, és itt következik ugye a Szent vagy. A távoli és a közeli Isten a filozófikus magasztalása pársorba sűrítve egy egész istentan van benne. Más prefációk általában a megváltás egy elemét, egy ünnep tartalmát igyekeznek tömöríteni, ennek a prefációnak egyedüli módon az igazi és élő Isten az egyetlen témája. Magasztalunk téged, szentséges atyánk, Confitemur tibi, a latin szöveg, jobban kifejeződik a megvallás, elismerés. Pontosan így lehet lefordítani, szent atyánknak vallunk téged. Ezáltal kötődik a kánon szövege az előbbi, tőle elválaszthatatlan prefációhoz. Majd Isten képére való teremtéssel indul az üdvtörténeti fejtegetés. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára biztos az egész világot, hogy szolgálja a teremtőt és uralkodjék a teremtményeken. Az ember teremtésébe benne foglaltatik létének célja, lényege, Isten szolgálata és a teremtmények méltó használata. Következik a bűnbeesés, amikor engedetlenségével barátságodat elveszítette. Mennyire finom utalás ez az eredeti bűnre. És a következmény, nem hagytad őt halálhatalmában. Visszhangzik a gondviselés egyetemes jellege, mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Isten nem húzódik vissza az ember bűne nyomán, hanem irgalmasan segít. Következik a szövetségkötés és a proféták tanításán keresztül az üdvösségre szóló meghívás. Eddig tartott az Ószövetség rövid és tömör összefoglalása. A János evangéliumra való kifejezett utalással indul a megtestesülés képe, az újszövetségi leírás. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ez az evangélium mondat a kánonban így hangzik, úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Benne van még ebben a mondatban a zsidóknak írt levél kezdete is, a végső korszakban fia által szólt hozzánk. Megtestesülést a Szentlélek erejében Szűz Mária nevének említésével írja le a kánon, hangoztatva Isten fia bűntelenségét. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Ezután pedig a messiás küldetésének főbb részletei, üdvösség a szegényeknek, szabadulás a foglyoknak, vigasztalás a szomorkodóknak, utalás Izajás próféta könyve 61. fejezetére, amelyet Jézus magára vonatkoztatott a názareti zsinagógában. Az úgynevezett üdvözítő akaratot, Istenét, Krisztus azzal teljesítette, hogy halálra adta önmagát, és feltámadásával legyőzte a halált. Ezt az üdvözítő messiás is tettet a szöveg nyomatékosítja is, és újjá teremtette az életet. A Szentlélek küldését személyes vonatkozásban írja le. Ez azért történt, hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, akiértünk meghalt és föltámadt. Ez a hívek, az egyház húsvét utáni első ajándéka a pünkösdi karizma, a Szentlélek kiáradása. Ezzel befejezte Krisztus művét a világban, és mindent megszentelt. Eddig tart a kánon bevezető üdvösség történeti reflektorfénye, amelyben a leglényegesebb tények kerülnek megemlítésre. Meg kell állapítanunk, hogy az egész kánon, de kifejezetten ez a része igen pozitív világszemléletről tesz tanúságot. Az emberre van bízva a világ, hogy uralkodjék rajta. Ezt a fejezetét a kánonnak csak a főcelebráns olvashatja fennhangon, kitárt kézzel, a koncelebránsok vannak is, ők csendben hallgatják. A kérünk tehát Istenünk szavakkal kezdődik az epiklézis, a Szentlélek lehívása az áldozati adományokra, amennyiben vannak ettől a résztől kezdve imádkoznak együtt a koncelebránsok. A többi kánon összehasonlítva ez az epiklézis a titok ünneplését hangsúlyozza, amelyet Jézus örök szövetségként hagyott ránk. A többi kánonban csupán kérelem fejeződik ki, hogy a kenyér és bor Krisztus teste és vére legyen. Az alapítás elbeszélését és fennkölt stílusban kezdődik. Amikor ugyanis eljött az óra, Jézus végtelen szeretetére utalva, ezt nyomataikosítva, kétszer is említi a szöveg, mindvégig szerette őket. Majd következnek az alapítás szavai. A kenyér és a bor átváltoztatása közötti mondat is színesebb a többi kánonban szereplőnél. Kezébe vette a szőlőtő borával tett kelyhet. A megemlékezés és a felajánlás kiemeli a szokásos misztériumokon kívül Krisztus alászállását a holtak országába, a felajánlás kiszélesíti megint a mondani valót az egész világra. Ez a kedves áldozat az egész világ üdvösségére szolgál. Itt imádkozik a kánon a keresztények egységéért, akik egy kenyérből és egy kelyből részesülnek, egy testbe összegyűljenek. A közbenjáró imádságok között szerepel a pápa és a helyi püspök neve, és mindazok, akik ezt az áldozatot felajánlják, sőt, akik itt jelen vannak, de még azok is, akik csak őszinte szívvel keresnek téged. Az úgynevezett anonim keresztények. Itt emlékezünk meg az elhunytakról, akinek hitét egyedül te ismered. Finom utalás ez arra, hogy a földi egyház nem tud teljes képet kapni az eltávozottakról, ugyanakkor szilárd a reménye a végső sorsuk kifelől. A dicsőítés és a háladás, a boldogságos Szűz Mária, Szent József, az apostolok és szentekkel együtt történik, meg az egész teremtett világgal, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából. Az utolsó szó a kánon első szavához tér vissza, magasztalunk téged, szentséges atyánk, itt dicsőítve magasztalunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóvala világot. És itt következik a doxológia, az ő általa, ővele, ő benne imádság, és válaszolhatunk erre ámennel. A negyedik kánonnak, itt még Pákozdi atya összehasonlítja a szövegeit a keleti szövegekkel, a keleti liturgia szövegeivel. A negyedik kánon tehát teljesen katolikus imádság nyitott minden ember felé. Újdonsága az ökumenikus látás a II. Vatikáni zsinat szándékának megfelelően. A szöveg úgy van megfogalmazva, hogy azt a pap a megdicsőlt Krisztushoz intézi, ugyanakkor az ő nevében szól. Főünnepeken nem tudjuk használni, mert a saját perfációja van, évközi vasárnapokon esetleg, ám a üdvő történeti rész a hiszek egy ismétlésének is tűnhet. Olyan hétköznapi ünnepeken lehet imádkozni, amikor nincsen saját prefációja az adott ünnepnek. Fontos, hogy ezeket a kánonokat úgy tudjuk átélni, megélni, hogy abban valóságosan Krisztus megjelenítése történik. Úgy tudjuk átélni, hallgatni a kánon imádságát, hogy az valóban fölemeljen bennünket. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kánon a papnak a saját szövege, tehát az semmilyen módon a hívők nem mondhatják vele együtt, sőt, még csak gondolatban sem nagyon illik kísérni, gondolatban mondani, az nagyon zavaró tud lenni, amikor hallani az oltárnál, hogy néhányan mondják a kánonnak, az átváltoztatásnak a szavait. Figyeljünk oda erre, hogy csöndes figyelemmel hallgassuk mindig a kánont, hallgassuk mindig az átváltoztatás szavait, és így kapcsolódjunk be a Szentmisének ennek a legfontosabb, legszebb részébe. Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik és támogatják a rádiót, a rádió működését, a rádió műsorát, a rádió életét. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.